Az esemény középpontjában Kolozsvár két egykori emblematikus személyisége állt, Bánffy Miklós és úgymond múzsája Szilvási Karola. Hogyan került rájuk a választás? Most, az idei március 15-i előesten. Kós András László, a Bukaresti Balassi Intézet igazgatója.
A március 15-i előest az valóban igaz, mi minden alkalommal egyébként a nemzetünnepekhez kapcsolódóan mindig egy kiállítást és egy koncertet szoktunk, ha úgy tetszik, hagyományosan prezentálni a bukaresti közönségnek. De azt tudni kell, hogy két évvel ezelőtt, 2013. március elején egy Bánffy Miklós kiállítást mutattunk be, azt a Bánffy Miklós kiállítást, ami most már 29 állomáson közel egy tucatnyi országba lett bemutatva, tehát azt jelenti, hogy világkörüli útra indult ez a kiállítás. És ugye Szebenes Zsuzsa, aki ennek a Bánffy Miklós kiállításnak a kurátora volt, ő a kutatásai, illetve a kiállítás összerakása kapcsán olyan személyiségekkel kapcsolatos információkat gyűjtött, amik összeálltak egy kiállítással. Bornemi Szellemérni Szilvási Karolat kiállítás az éppen egy ilyen, ami önmagában megállja a helyét, ezért is gondoltuk azt, hogy most teljesen önállóan, de egy picit mégiscsak Bánffy Miklóshoz köthetően vagy kapcsolódóan nyitjuk meg ezt a kiállítást, hiszen valóban egy nagyon sokoldalú, századforduló idején élt erdélyi hölgyről van szó, aki a társadalmi élet minden oldalán vagy minden szegmensében megállta a helyét, hiszen ha azt nézzük, hogy a Helikon környékén ő egy megkerülhetetlen személyiség volt, abban a Helikonban, ahol mégiscsak egy férfi dominanciájú irodalmi élet volt. De ha azt nézzük meg, hogy ápolóként az első világháborúban ugyanolyan személyiségként volt jelen, akkor egyértelmű, hogy neki itt a helye a Bukaresti Magyar Intézet világába. Nem azért, mert mi, főleg egy szociológus igazgató szájából azt mondani, hogy ilyen történelmi visszatekintős vagy történelmi visszanézős figura lenne, ezt azért nehéz ilyen jellegű címkével illetni, de mégis azt mondom, hogy van néhány olyan pont, néhány olyan személy, akik Bukarestbe is rezonálnak, és ilyen lehet Szilvási Karola, akit megmerem kockáztatni, hogy a bukaresti közönség egyáltalán nem ismer, vagy egyáltalán nem találkozott az ő nevével. Egy ilyen figurának a beemelése ebbe a közegbe, vagy ebbe a világba, ez azt jelzi, hogy tulajdonképpen, és ezt a megnyitón is említettem, hogy 100 évvel később se vagyunk tulajdonképpen sokkal máshol, vagy másként, vagy nem gondolkodunk másként. Ha ő akkor egy olyan társadalmi szabályokat áthágó, vagy néhol a kereteket kitolni próbáló személyisége volt a 19. század végi, de leginkább mégiscsak a 20. század első felének a kolozsvári hölgye, és ezt értsék a rádióhallgatók jó értelembe, akkor tényleg ilyeneket be kell mutatni Bukarestbe. Tehát tényleg azt gondolom, hogy nélkülük a bukaresti kulturális élet szegényebb lenne. Hogy hogyan kapcsolódik ez március 15-éhez, arra teljesen történészi szemléletet kellene mondanom, akkor sehogy. Tehát egyértelmű a kérdés. Mégis azt akartuk megmutatni, hogy végül is bizonyos értelme március 15-e is ilyen határfeszegetős szabadságélmény iránti vágy, ami ebbe a hölgybe ugyanígy megjelent. Vagy ha még nagyon egyszerűen is hangzik, ebben a nőben abszolút mértékben rezonált, abszolút mértékben megjelent, mint ahogy a 48-as fiatalokban a forradalmi hevület, vagy a forradalmi szabadságvágy megjelent, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy jó helyre került ez a kiállítás már, mint időpontilag meghatározva, hiszen a helyet azt már többször aláhúztam. Tehát ez tulajdonképpen a mostani kiállítás az része annak a törekvésünknek, hogy Bánffy Miklóst visszaemeljük egy picit. Én azt mondom mindig, hogy visszaemeljük, de talán mégiscsak igaz az, hogy beemeljük romániai, bukaresti és román köztudatba, hogy mégiscsak voltak olyan személyiségek, és akkor mindig Bánffy Miklóst mondok ebben a kontextusban, tehát Bánffy Miklós, illetve Bánffy Miklós körei, akik mégiscsak valamiféle fajta kapcsolatot kerestek a román közélettel, Romániával, Bukaresttel, hogyha lehet ilyet mondani, hiszen Bánffy Miklós járt is több alkalom a Bukarestbe, sőt, ugye elhangzott a megnyitani, hogy a Boncidai kastélyt azt a nácik lebombázták, hát nem véletlenül, hanem azért, mert Bánffy Miklós éppen Bukarestbe járt néhány hónappal ezelőtt, ahol megpróbálta a két országnak ebből az oroszlán körömből való kiszakadását, kiugrását összehozni, hát ez nem sikerült neki, de ezt inkább a történészek ítéljék meg, hogy milyen. Tehát ilyen értelemben az, hogy mi március 15-ét ma Bukarestbe egy Szilvási Karola kiállítás és egy Bánffy Miklós művészeti pályaképet című könyvbemutatóval ünnepeljük, vagy ezzel a rendezvénnyel jelenünk meg, az mindenképpen azt a fajta vonulatot, azt a fajta irányt, azt a fajta ívet próbáljuk meg alátámasztani, hogy valóban a 48-as fiatalok szabadságtörekvése, Szilvási Karola mindenféle szerepvállalása, az valamilyen formában felfűzhető egy vonalra és egy formátumra.
Kós András Lászlót, a Bukaresti Balassi Intézet igazgatóját hallották. Szebeni Zsuzsannával, a kiállítás kurátorával beszélgetek. A kiállítás mellett bemutattak egy könyvet, Bánfi Miklós művészi pályaképe, kétnyelvű kötet, és azokat az előadásokat tárta a bukaresti közönség elé, amelyek a Bánfi emlékében hangzottak el Kolozsváron egy konferencia keretében. Kik írtak bele, kik írták az előszavát, tehát miről is van szó?
Valójában egy nagy kísérlet volt az, hogy mind román, mind magyar szakértők hozzászóljanak a Bánfi életművének kevésbé ismert oldalaihoz, és természetesen azokon a magyar kutatókon kívül, akik nyilván nagyon jól ismerik az életművet, például Dávid Gyula, aki eleve a Polisz kiadónál a Bánfi életmű kiadója, Kötő József, és Püski Levente, tehát a neves magyar szerzők mellett nagyon fontos volt számunkra, de azt még nem tudtuk a konferencia elején, hogy kik lesznek azok a román tudósok, akik megszólalnak. Hát mindenképpen el kell mondjam, hogy a konferenciának a legnagyobb meglepetése Nösztászék írása volt, román történész, aki elővette Bánfi Miklós Szekus dossziéját, de azt gondolom, hogy a két barokk szakértő professzor, Szabó professzor, akik annak idején a 60-as években Bánfi szobrokat mentettek meg, és levetítették ezeket a képeket, illetve a szoborcsoport és a kastélynak az értékeiről igazi vérbeli tudósként szólaltak meg, én azt gondolom, hogy ez a kötet, ez a Bánfi év egyik legnagyobb meglepetése volt. Nem véletlen, hogy úgy döntött a szerkesztőbizottság és mindazok, akik részt vettek ezen a kiállításon, meg a konferencián, hogy nyomtatott formában is megjelentetik, és ebben óriási szerepe volt Magdó János volt főkonzul úrnak, illetve Dávid Gyulának, a kötet szerkesztőjének, és így augusztusban már a Magyar Napokra napvilágot látott ez a kötet.
Magdó János, Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának főosztályvezetője. Azt kérdezném meg, hogy miben áll Bánfi Miklós hagyatéka? Ez most így egy nagyon tág kérdés, de mit kell tudjunk, mit is hagyott ránk Bánfi Miklós, az író, a festő, a politikus, a jogász, polihisztor, ahogy ön mondta?
Tényleg ez egy nagy kérdés. Én Bánfira mindig úgy tekintettem, mint íróra első sorban, tehát számomra lehet, hogy azért ismert, mert ugye az ember az irodalmat szereti, habitusától fogva, úgyhogy számomra ő az író. És hát nyilván mindenki az erdélyi történetről beszél, és valóban az Bánfi Miklósnak a nagy műve, és nem véletlenül, hogy le is fordították ennyi nyelvre. De természetesen nem csak ez a trilógia van, hanem a számos életrajzi írása is van, amelyek nem szárazak, hanem egy nagyon csak egy ilyen nagyon érdekes irodalmi stílusban vannak megírva, és hát akkor természetesen ott vannak a drámái, amik ugyancsak nagyon ismertek egy bizonyos körben, és reméljük, hogy még ismertebbé válnak, és ott vannak a kisebb történetei, novellái. De hát ugye ez csak az író. És hogyha ugye mondjuk, hogy polihisztor, akkor nyilván számos más területen is szépet alkotott, és hogyha maradunk a művészetek terén, akkor rögtön említsük azt, amiről ő talán a legkevésbé ismert, ez a grafikus festő. Ugye talán azért a köztudatban már szépen beszivárogtak ezek a karikatúrái, amelyeket ő különböző politikusokról készített egy népszövetségi ülésen, nagyon érdekesek és nagyon-nagyon értékesek, de festőként is ismert, ő is Székely Bertalannál tanult annak idején, és egy érdekesség ezzel kapcsolatosan, hogy azért elég magas színvonalon művelt ezt a dolgot, amiben ő igazából egy amatőr volt, ugyanis egy ideig, kb. Egy fél évig ebből tudott megélni, ezért ez egy jó példa arra, hogy az ember ne egy lábú széken üljön, és talán ne is két lábú, nem egy három lábú, mert az már stabil. Tehát amikor ő 19-ben Hágában ragadt, mert nem tudott tovább menni, és vissza sem tudott már menni, mert Magyarországon a politikai széljárás épp nem kedvezett, vagy nagyon nem kedvezett az arisztokratáknak, akkor ő Hágában egy fél évig portréfestészetből kellett, hogy megéljen, és ez kiválóan is művelte. És hát akkor persze a színházat volt az ő nagy szerelme, szívvel lélekkel űzte ezt az operai színházintendánsi szerepkört, ezért hajlandó volt lemondani például a képviselői mandátumáról is, mikor választás elé állított, akkor gondolkodás nélkül a mandátumról mondott le, és folytatta ezt a színházi tevékenységét. Hát itt nagyon részletekben nem akarok belemenni, ugye a Kékszakálló herceg várát és a Fából falakot Királyfi című Bartók műveket, amelyek ugye nagyon modernek, 1917-ben és talán 18-ban színpadra vitte, tehát ez majdnem, hogy egy cirkusz volt, egy skandalum volt annak idején, Bartók még ma is nagyon modernek számít, hát annak idején, de felvált ezt a rizikot, és hozta, díszleteket tervezett, kosztümöket tervezett, rendezett is egyféleképpen, tehát mindenbe benne volt, ez volt az ő élete, és hát ne felejtsük el azért, hogy politikus is volt, ezen belül ugye ezt a külügyminiszteri periódusát szokták szokták a leginkább emlegetni, és valóban van is miért, mert igaz, hogy csak másfél évig volt külügyminiszter 21 áprilisa és 22 decemberre között, de erre az időszakra esett Sopron is környékének úgymond a visszaszerzése, ugye népszavazás által, Magyarország felvétele a Népszövetségbe, negyedikára, hogy visszatérési kísérletei, tehát egy olyan posztriononi periódusban volt külügyminiszter, amikor Magyarország helyzete nemzetközileg nagyon nehéz volt, és nagyon szűk volt az a mozgástér, amelyet ő ennek ellenére mégis megtalált és kihasznált.
Ami még nagyon fontos, gondolom, hogy megmaradt mindenek ellenére Erdélynek. Tehát hazajött 26-ban.
Igazából 26-ba tért vissza, és akkor is mondhatnánk, hogy örökre megkapja a román állampolgárságot. Ez is egy nagyon érdekes történet.
Nem, 10 évig nem politizálható.
Igen, azt mondják, aztán sokan úgy kétségbe vonják, hogy ez valóban le volt-e valahol fixálva, vagy nem. Ő 12 év után tér vissza a politikába 1938-ban, de valóban nem foglalkozik politikával, viszont az irodalmi életbe, a magyar művelődés és kulturális életben hatalmas szerepet vállal, bekapcsolódik ugye a helikoni író csoportnak a munkájába, a találkozóiba, amelyik pont az ő visszatérésének az évében alakult meg, és találkozott először Kemény János Maros Vécsép kastélyában, de szerepet vállal az Erdélyi Szép Míves Cég kiadónak a munkájában, főszerkesztője az Erdélyi Helikon folyóiratnak, amely 28-ban indult, tehát ő nagyon benne van, de pénzügyi téren is próbálja finanszírozni az erdélyi magyar életet, pontosan egy olyan periódusban, amikor az erdélyi magyarságnak nem volt könnyű Erdélyben lenni, ez felkarolja és felvállalja a nehéz munkát, és hazajön, és itt van. Tehát ő valóban egy transzilvanista is volt, nem véletlen a Koskárollyal való szoros barátsága. Koskárolly, akit szoktunk a másik transzilvanistának emlegetni, tehát ők jó barátok voltak. Már korábbról ismerték egymást, aztán még 1916 előttről, ugye 16-ban Koskárolyt kéri fel Bánfi a IV. Károly koronázási ünnepségének a megszervezésére, tehát ők szoros kapcsolatban voltak, erről Koskárolyt egyébként ír is.
A ma bemutatott Bukásba is elhozott kötetben Lucián Nastase egy adott pillanatban azt írja, hogy Kolozsvár neki köszönhetően menekült meg a front átvonulásával együtt járó pusztításoktól, ezért Bánfi a saját boncidai kastélyával fizetett.
Igen, ez lehet, hogy magyarázatra szorul. Hát ő Kolozsvár szülöttje volt, Kolozsváron élt, Kolozsvár szerelmese volt. Neki is ott volt a palotája a Király utcában, mostani Zsebrotyánó utcában, és persze Boncidán a kastélya. Tehát ő kolozsvári volt ízig, vérig, és úgy gondolta, hogy jön a front, és valóban jött is a front 44 őszén, tehát úgy gondolta, hogy ő megmenti ezt a várost a pusztulástól, attól, hogy Kolozsvár, mint hogy később Budapest, azzá vált, tehát hogy Kolozsvár ne legyen frontváros, és ne legyenek harcok. Tehát, ha úgy akarjuk, egy kicsit önző módon, mert az ő városa volt idézőjelesen, de hát valójában egyáltalán nem, hanem elment Horthy Miklóshoz, és nem akkor pontatlan, hiszem dánoké volt az akkori hadseregtest, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Tehát akinél lobbizni kellett, úgymond, hogy harc nélkül vonuljon vissza a magyar hadsereg Kolozsvárról, és valóban így is történt. Tehát ezért mondja azt Lucián Nastase, hogy kolozsváriak Bánfinak köszönhetik, hogy megmaradt ez a szép városuk. A boncidai kastélynak a leégése, vagy leégetése 44 októberében a visszavonuló SS csapatok által, az lehet, hogy ehhez is kapcsolódik, de valószínűleg kevésbé ehhez, hanem inkább Bánfi Miklós 1943-as szerepéhez. Ugye őről azt ott nem lehet mondani, hogy pártolta volna, úgymond a német vonalat. Ő elment Bukarestbe, és nyilván megbízták őt a magyar vezetőség részéről, hogy menjen folytasson tárgyalásokat a román politikusokkal arról, hogy lehetne közösen egymás bántása nélkül kiugrani a háborúból, tehát Magyarország és Románia. Ezt nyilván az akkori német titkosszolgálat megneszelte, mint a nyilván a későbbi tevékenységét is, amely mondom nem volt magyar barát, és mondom, hálából, idézőjelbe teszem ezt is, mikor visszavonultak, ugye ott kórház volt, meg ott beköltöztek a németek, felgyújtották ezt az óriási értéket képviselő épületet, és nem csak magát, az architektúráját sajnálom, hanem minden, ami benne volt.
Itt többször megemlítette a mai beszélgetés során, hogy Bánfi Miklós fontosnak tartotta a román-magyar kapcsolatot, hogy nem érgesedjen el a román-magyar viszony.
Persze.
És miért volt fontos Bukarestben is a román közönség elé hozni ezt a kiállítást és a könyvet?
Az egész Bánfi emlékévet megpróbáltuk úgy csinálni, hogy a román közösség is hozzáférjen az eseményekhez, és meg is értse őket. Tehát törekedtünk a kétnyelvűségre A-tól Z-ig, mint ahogy ez a ma bemutatott könyv, amely a konferencia anyagát tartalmaz, ez is kétnyelvű, mint hogy a konferencia is kétnyelvű volt, mint hogy a kiállítás más is kétnyelvű volt, vagy ez a könyvbemutató, amit az erdélyi történetére csináltunk, az úgymond az is kétnyelvű volt, román és német, és mindenhol azt hangsúlyoztuk, hogy itt van Bánfi Miklós, igen, egy magyar arisztokrata volt, egy gróf, aki magyar hazafi volt, aki nyilván úgy is viselkedett, mint egy magyar hazafi arisztokrata, de a románság felé mindig nyitott volt. Nem csak a románság felé, hanem ő alapból, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon nyitott gondolkodása kora előtt járt, szerintem évtizedekkel. Tudta, hogy Erdélyben meg kell találni azt az egyensúlyt a két nemzet között, mert hát itt élünk, románok és magyarok, és pont ez a fajta hozzáállása teszi őt alkalmassá arra, hogy a románok felé is bemutassuk őt, és elmondjuk mindezeket, hogy ők is megértsék a Bánfi Miklós gondolatmenetét és a művészetét is, hisz ez, hogy mondjam, egy művészeti értéket is képvisel, nem csak egy ideológiát mondom egészen idézőjelesen.
Olyan szintre emelni Bánfi Miklós román közönség előtt is, ami őt megilleti tulajdonképpen. Igen. A fordításaival hogy állunk Bánfi Miklós fordításokkal?
Rosszul állunk, azt kell, hogy mondjam, de egyre jobban. Az az érdekes, hogy életében egy rövid történetét fordították le, amikor a 30-as években. Később aztán 2010-ben megjelent egy másik történet, a Farkasok. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes történet, akár egy román író is írhatta volna. Ez a Horják Loska és Krisán féle parasztlázadás utáni helyzet ben játszódik, amikor az egyik lázadó vezért a közeli emberei elárulják. És ez nagyon-nagyon emberi ez a történet, tehát nem is a történelembe kell belenéznünk, hanem hogy ez mennyire emberi, ahogy leírja. Tehát nagyon érdekes az a feszültség, amit generál, és az egész kis novellának a konzekvenciája. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. És most ott tartunk, hogy az erdélyi történetnek az első kötete le van fordítva Máriusz Tabaku által, és hát most keressük az utakat, hogy tudnánk ezt könyvbe önteni, papírra kinyomtatni, és román közönség elé tenni, hogy tessék, itt van az erdélyi történet, amely rólunk szól, és rólatok is szól, hisz aki olvasta, azt tudja, hogy ugye ez Erdélyben játszódik, ahol magyarok és románok együtt élnek, és egy nagyon érdekes képet nyújt az akkori erdélyi románság életkörülményeiről és törekvéseiről.
Magdó Jánost, Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának főosztályvezetőjét hallották. Szebeni Zsuzsannával, a kiállítás kurátorával beszélgetek. A kiállítás címe nagyon érdekes. Nélküle fű sem nőtt, egy modern és társadalmi felelősségvállaló asszony szerepei a századfordulón. Ki is ez az asszony? Elárulom, a nevét lehet tudni, Báró Bornemissza Elemérné, Szilvási Karola. Mesélne róla?
Nagyon nehéz, hogy honnan induljon el az ember, de mégis megpróbálom, illetve ez a kiállítás elárulja az ő sokoldalú személyiségét. Mindenképpen szerettem volna bemutatni egy modern századfordulós nőt, és egyrészt az első világháborús évforduló, másrészt pedig a Helikonhoz kapcsolódó nagyon szoros viszony, illetve az ő tevékenysége révén úgy gondolom, hogy aktuálisát tette az életműnek a bemutatását.
A kiállításon látható egyik plakátnak a címe az, hogy milyen ez az asszony. És idézeteket olvashatunk Kunc Aladártól, Kemény Jánostól, Franyó Zoltán versét például a Szilvási Karola emlékkönyvében, vagy gróf Bánfi Miklós levelét olvashatjuk itt Szilvási Karolának. Hadd hangozzon el Kunc Aladár szövege. Ha igaz, amit a városban beszélnek róla, akkor M. grófnő valóságos démon. Házasságokat, eljegyzéseket bont fel. Hódolói vannak Európa mindegyik nagyvárosában. Színészeket fogad a lakásán. Még ápolónőnek is kiképeztette magát. Szeszélyes, nyugtalan, s aki leírhatatlan hatáskörének bűvkörébe kerül, azt legyen férfi, nő, gyerek vagy öregember, biztosan pusztulásba is kergeti. Ezt is hasonlókat beszélnek róla a városban. Klára meg van győződve, hogy mindez túlzás. Ki volt ez a karula tulajdonképpen? Milyen családból származik, mivel foglalkozott, hogy került ezeknek az úriembereknek a közelébe?
Egy arisztokrata származású, viszont rendhagyó személyiség volt, nagyon fiatal korától ez kiderült. Ahogy a kortársainak meg a családtagra, hiszen vaslány volt, az édesanyja vaslány volt, visszaemlékeznek, karula fiatal korában is nagyon féktelen volt a gyerekek között is, még a fiú gyerekek között is ő maga vitte a prímet. Amint tudjuk a korabeli dokumentumokból, egy nagyon vad és határozott fiatal hölgyről volt szó, akit később a bécsi neveltetés még tovább erősített, hiszen akkoriban ismerkedett meg az expresszionista művészettel. Tudjuk, hogy a színház fele vonzódott, ő maga is írja az egyik képes lapján, hogy Sarah Bernard volt az ő példaképe, tehát mindenképpen a színpadra vágyott, és később is felrúgta a társadalmi szabályokat, hiszen soha nem tűrt maga mellett Gardét. Ugyanígy nem azokat a leányregényeket olvasta, amit elvártak volna, hanem az egzisztencialista filozófusoktól elkezdve a legmodernebb irodalmi művekig, és nyilván ezek az eszmék hatottak, eleve több nyelven nagyon jó szinten beszélt, erről tanúskodik például az olvasónaplója, amelyből 7 kötetet ismerünk, és pályájának azon alakulása, hogy egyrészt az amatőr színpaddal kacérkodott a filmművészettel, és nem is akármilyen szinten, hiszen az első néma filmek egyikét, az Apacsnő szerelmét ő maga rendezte, és később pedig Janovics irányításával Ibsen Nóráját játszotta a színpadon, de előtte még volt egy olyan epizód, amelyben a Bánfi nagyon korai darabját, a Kapitány fogadalmában játszott el egy vígjátéki főszerepet, tehát láthatjuk, hogy végig felrúgta a társadalmi korlátokat.
Kinek volt a múzsája, Szilvási Karula?
Hogyha azt olvassuk, hogy ki mindenkinél jelent meg, meg a képzőművészek területén is, tehát mindenképpen mindenkit megérintett a személyisége. Azt gondolom, hogy ő egy meghatározó személyisége lehetett a korabeli társadalmi és művészeti életnek.
Bánfi Miklós mikor ismerkedett meg vele?
Nagyon korai ifjúságától ismerte Karolát, maga is írja a leveleiben, 17 éves kora óta ismeri. A Naplegendát, ami nagyon korai 1905-ös munkája, már neki írta, és folyamatosan tartották a kapcsolatot.
Kemény János a következőket írta Szilvási Karoláról. Most, a háború alatt is egy-két napi szabadságra hazaszaladtam a frontról, ahol, mint már említettem volt, hadápolónői szolgálatot teljesített. Hadi élményekről beszélt, de nem csatákról, hanem emberekkel való találkozásairól. Emlékkönyvét mutatta, melybe katonák, politikusok, előkelőségek és hétköznapi emberek különböző nyelveken írtak emléksorokat, míg mások rajzokkal, kis festményekkel, versekkel emlékeztek meg találkozásaikról. Két olyan írást és vázlatot találtam benne, amelyek érdekesen világítanak rá arra, hogy jelentős művészek és írók, akik együtt szolgáltak vele az első világháború idején, hogyan értékelték az ő hadiápolónői működését. Hans Eder brassói százfestő az első világháború alatt merész háborúellenes képeket rajzolt és festett. Egyik eredetije megtalálható ebben az emlékkönyvben. Karula szép kezét ábrázolja a kép, amint egy haldokló német katona fejét simogatja. Felirata: Wo sind viele Leichen gestorben, ahol sokan könnyebben haltak meg. Hans Eder, 1917. Karácsony Benő visszaemlékezése. 1911-ben egy aspirin Galíciában. 1934-ben egy piramidon Marosvécsen. Milyen szerencse, hogy a háború elmúlik, és milyen megnyugtató, hogy a jóság nem tartozik a múlandó dolgok közé. Marosvécs, 1934. június 24-e, Karácsony Benő. Első világháborús szerepléséről beszélne?
Nagyon fontos ez az életében, látszik, hogy tudatosan készült, hiszen beiratkozott az akkor Ferenc József Tudományegyetem orvosi karára, ahol elvégezte a bábaképzőt, erről az oklevele is megvan, és azonnal bevonult a frontra, ahogy kitört az első világháború, és szakszerszámos ápolónő, ez a mai fogalmak szerint a műtősnő fogalmát takarja, tehát gyakorlatilag a sebész orvosnak a keze alá adta az orvosi szerszámokat. nagyon komoly orvosi és vegyi érdeklődése volt. Egész élete során Hajnal professzorral és sok más orvos professzorral levelezett folyamatosan a gyógyszereknek a fejlődéséről, tehát nem csak a korabeli divat szerint vonult be ápolónőnek, és nyilván a lelki vigasz is nagyon fontos volt, amit nyújtottak ezeknek a katonának, de Karola kifejezetten orvosi érdeklődésű volt, és úgy, hogy szakértőként is, és erről a levelek is. Időnként rajzok is tanúskodnak. Ő a Református Nőszövetségnek az elnök asszonya is volt, és nagyon-nagyon kiterjedt jótékonysági tevékenysége. Bizonyára, bár ez az én feltételezésem az, hogy ő gyermekét 7 évesen elvesztette, ez nagyban befolyásolta, hiszen sokszor tudjuk, hogy agmenházakat támogatott, és agmenházak mellett létrehoztak gyermek jóléti intézményeket is, ezeket nagyon komoly összegekkel és vagyonokkal támogatta. Ezek közül az egyik legérdekesebb eset, amikor az égő szebemből 72 kisgyereket, ezek között 30 csecsemőt megmentettek. Ez a korabeli német sajtóban nagyon széles visszhangot, a korabeli magyar sajtóban is megőrződött valamilyen szinten. Nagyon-nagyon sok adatot találtam erre vonatkozóan a református levéltárba, de ezt majdnem hogy titkolta, ezeket a jótékonysági megnyilvánulásait.
Kolozsvárunk hunyt el 1948-ban, tehát megérte a háború végét. Hogy hunyt el, lehet tudni, milyen körülmények között?
Agyvérzést kapott, a diakonisza nővérek látogatták, és még sokan mások, maga Bánfi Miklós is többször meglátogatta, és ennek az agyvérzésnek a következtében viszonylag rövid betegség után.
A dokumentumokról kérdezném, honnan kerültek ide ezek a dokumentumok? Miket lehet itt a tárlaton látni?
80%-ban a református gyűjtő levéltárnak az anyagai, de mindenképpen sok minden került a Bánfi kutatások kapcsán, tehát van, ami a Rádai gyűjteményből, és nagyon hálás vagyok mindazoknak a magánszemélyeknek, többek között a Horváth Toldi, meg a Csiszár családoknak, akik sokban támogatták, a Barta családtól is sok minden került. Tehát a fotók közül pontosan a Karola portré, ez a Karola és Bornemi szellemér, szinte egy egyedi ábrázolás, tehát ez a fotó is magánszemélytől került hozzánk, de ugyanígy képeslapok, feljegyzések, nagyon sok minden, és nagy szerencsénk volt, hogy a gyűjtőlevéltárban Sipos Gábor professzor úrnak a vezetése alatt nagyon szépen megőrződtek ezek az anyagok, és gyakorlatilag érintetlenek voltak. Néhány kutató természetesen már vizsgálta őket, de így nyilvánosságot végül is először kaptak, tehát nagyon jó helyre került ez a gyűjtemény.
Szebeni Zsuzsannát, a Szilvási Karola emlékkiállítás kurátorát hallották. Itt jegyezzük meg, hogy a Nélküle fű sem nőtt, egy modern és társadalmi felelősségvállaló asszony szerepei a századfordulón című tárlat március végéig látogatható a bukaresti Balassi Intézetben.